Itt az Alley-oop, a Sport TV NBA podcastje. Aki feladja, Szaniszló Csaba. Aki behúzza, Tőrös Balázs. De lehet fordítva is. Nézd vagy hallgasd őket a YouTube-on, Spotify-on és az összes népszerű podcast platformon.
Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit. Újra itt van az Alley-oop, és képzett Baska, hogy fogalmam nincs, hogy hányadik. Ez az első alkalom, tényleg ez az első alkalom. Nem néztem rá, de nem is tudom, hogy hol tartunk. Hello. És ez egy különleges adás is ennek megfelelően.
És nem tudom, megfigyelted-e, hogy vannak olyan jó indulatú kommentelők, akik beírják mostanában már kommentbe, hogy hanyadiknál tartunk, úgyhogy legkésőbb a kommentekből ki fog derülni.
Nagyon-nagyon helyes, köszönjük. Na mostanában elég sokat voltunk máshol, amiről láthattatok fotót, olvashattatok, voltunk a Fazekas Gimiben, és voltunk a Tribune Podcastben is, ahol van egy kétrészes Alley-oop külön kiadás, az egyik része az rólunk szól, meg a podcastről, meg egy picit az All-Star Gáláról, a másik fele pedig néhány trade-ről, meg arról, hogy ezeknek majd milyen lesz a megítélése. Abban például tippeltünk egy-két dologra, hogy mi fog történni ebben a szezonban, és ennek lesz köze a mai extra Alley-oopunkhoz, mert hogy félre sikerült mondások jönnek ebben az Alley-oopban az elmúlt 10 plusz évből. Elég szép gyűjtés, azt hiszem, hogy elmondható, meg el is illik mondani, hogy Szabó Mihálynak a hangyaszorgalommal, és gondolom, hogy irgalmatlan röhögések közepette összegyűjtött általunk mondott félre sikerült mondatai jönnek majd az Alley-oop múltjából.
Nagyon szépen köszönjük, Misi, azt meg külön, hogy Misi még akkor reagált, amikor ezt még a tévés Alley-oop kezdetén mi kitettük felhívásként, és azóta ültünk és kotlottunk rajta, néha így lemondással a hangjában, már amennyire ezt egy e-mailben ki lehet fejezni, megkérdezte, hogy srácok, lesz ezzel valami? És aztán folyamatosan el volt téve a fontos e-mailek közé, és amikor újraindult az Audio Only podcast, akkor végre egyszer előhúztuk. Szerintem vidám perceink lesznek, de ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy ahhoz képest, hogy a hátunk mögött van 250 plusz Alley-oop, és lehet, hogyha valaki, nem tudom, friss füllel nekiül, akkor talál még eklatáns példákat, de ilyen borzalmasan nagy ótvar sutyóságokat szerintem nem sikerült összehoznunk. Vannak viccesek, meg vannak olyanok, amikből igazából az derült ki, hogy tényleg ami bekövetkezett, az mennyire elképesztően váratlan volt, és árult el valakiről valamit.
Gondolkodtam ezzel sokat, mikor másodszor, meg harmadszor nyitottam meg ezt az e-mailt, amiben átküldted nekem az összeset, hogy mit tudnánk mondani szegény Misinek, aki egyszer-kétszer megírta már, hogy hát most ebből tényleg, akkor most már mondjátok ki, hogy nem lesz ebből semmi, és akkor elengedem a sztorit. De egyrészt tényleg a köszönet a legfontosabb, a másik meg az, hogy emlékszem, amikor először voltam sportjogbeszerzési vezető, és az első BL tenderemet futtattuk, és akkor ugye az van, hogy beadod a tendert, és aztán vársz, és fogalmad nincs, hogy mikor fognak hívni, fogalmad nincs, mikor fognak írni. Ugye bizakodsz egy picit, mert a veszteseket hívják először, és azt lehetett tudni, hogy a győzteseket hívják a végén, és akkor egyszer csak kaptunk egy telefont, amiben még azt mondták, hogy még nem mondhatunk hivatalosan semmit, de akkor már várattak, tehát eredetileg egy hetet mondtak, és 10 nap után volt kb. Ez a telefon, a maradék hajam szerintem akkor hullott ki, és akkor ilyen egy német srác volt Tomás, és Tomás annyit mondott nekem, hogy Csaba, nem mondhatok még semmit, de good things come to those who wait. Ezt tudom mondani Misinek is, hogy kiből töltett, de most egy egész Alley-oopot ennek szentelünk. És nekem se volt olyan, amire így hát nagyon felsziszentem volna, egy-kettő volt, amit baromi jót röhögtem. Időrend?
Rád bízom, én készültem mindegyikkel, úgyhogy te vagy az MC.
Akkor menjünk abban a listában, vagy azon a listán vége, hogy küldted. Az ötödik Alley-oopban, már csak azért is, mert így tök izgalmas szerintem, az ötödik Alley-oopban 2012. december 19-én az hangzott el, hogy a mezre előre láthatólag felkerülő reklámok miatt előbb-utóbb el fog veszni a mezekről a városnév. Idézetként ez úgy hangzik, hogy el fog veszni a mezekről szerintem a városnév, mondtad te. És milyen jó, hogy egyébként ez nem történt meg, és szerintem abban az időszakban azt gondoltuk, hogy úristen, jönnek a reklámok. Hát mindjárt úgy fog kinézni egy NBA mez, mint egy Real Madrid mez, mint egy Manchester United mez. Itt a vég, mert mindenkinek ez volt a képe akkor, amit a reklámmal ellátott mezekről gondolt, és ezt egy óriási pozitívumnak gondolom, hogy az NBA ezt tényleg nagyon-nagyon diszkréten tartotta.
Igen, ugye, mert a mez, a reklám egyáltalán nem, sőt, én igazából szeretem, ezzel kapcsolatban egy dolog zavar, azt majd mindjárt mondom, de hogy tényleg ugye nem volt példánk, amit átemelhettünk volna, de hát azt láttuk az európai futballban, hogy a csapat neve az már sehol nem kap igazából helyet, hanem a logó kerül a mostani reklám helyére, és amíg nem láttuk a mintát, hogy ezt mennyire diszkréten akarják megoldani, akkor akár még ebben is benne volt, mert ugye egyébként az NBA alkalmas arra, hogy akár ezt a megoldást is meglépje, hiszen annyira megkülönböztető már így is a csapatoknak a színválasztása, a betűtípus választása, és még sorolhatnám, hogy akkor is rájönnénk, hogyha egy Lakers mezt látunk, hogyha ha nem látjuk magát a logót teliben egyébként a mellkason. Engem nem zavar, a kivitelezés az sokszor zavar, és ezen már tudom, hogy sokat derpegtem, hogy nem értem, hogy ezeket miért nem lehet felvasalni a mezre, hogy miért látszik egy egyébként nem szabályos formájú logón, hogy egy kör vagy négyzet alakú minta van rá felvasalva, ez az én személyes nyomorom, amivel nekem kell majd megküzdenem. Amivel vannak fenntartásaim, és ez valahol az NBA-nek a mostanában egy kicsit magánkívül pörgő ilyen morális iránytűje, hogy egyre inkább az látszik, hogy nem nagyon számít nekik, hogy honnan jön a pénz, csak jöjjön. Legyen ez Kína, legyen ez a szerencsejáték, vagy legyen ez a messzponzorok, amiknek szerintem aggasztóan nagy része, vagy indokolatlanul talán nagy része pénzügyi szolgáltató, kriptocég, jelzálók cég, és még sorolhatnám, ezek között vannak olyanok, amiknek mondjuk a missziója közelebb áll az én értékrendemhez, de van, ami meg nagyon-nagyon távol, és valahogy úgy tűnik, hogy a klasszikusok, mint ahogy régen volt azért Harley Davidson, meg láttunk azért olyan logókat, amiket szívesen láttam volna mezen, most gyakorlatilag minden szezon elején egy órás meló, hogy megnézzem, hogy ki az a Vistaprint, meg a Vibull, meg a Chime, és még sorolhatnám.
Legjobb nevű az a San Antonio Spurs, amit én most láttam, a mennyit fizethetett a Self-Finance nevű cég vajon azért, hogy rajta legyen a mezen. Én megnéztem, hogy ezek mennyit fizetnek ezek a cégek ezért, és én azt láttam, hogy ilyen 4-16, a teteje 20, tehát a Warriorsnál a Rakuten fizet 20-at, a Lakersnél a Bivigo fizet 20-at, de hogy azért egy egészen jó játékos fizetését tudja kitermelni ez a patch. Nem tudom, hogyha sokkal nagyobb lenne, akkor mennyivel tudna többet. Elnézve azt, amit mondtál, hogy milyen cégek jelennek meg egyébként ezeken a mezeken, nem hiszem, hogy most azt látná az NBA, hogy hú, ebben még van sokkal több, tekerjük föl. És érdekes kérdéses, hogy milyen cégek kerülnek rá ezekre a mezekre, mert sok helyen azt látjuk, főleg kisebb piacokon, hogy ezek helyben fontos cégek, és nem ilyen hatalmas nagy mamut cégek, mint mondjuk a Golden State Warriors esetében. Az NHL-ben is van már, ott se zavaró, úgyhogy ez szépen lassan most már mondhatjuk, hogy minden amerikai Major League-ában ez most már megjelent, talán a baseballt kivéve, már ebben most így hirtelen nem vagyok biztos.
Szerintem az NFL mezeken sincsen logó, vagy egy reklám.
Még nincs?
Szerintem nincs.
Neked van, te tudsz erről hitelesebben, mint én. 35. eljúpp a következő. 2013. április 5-e, megpróbálunk értelemszerűen többet foglalkozni azokkal, amelyek szakmaiabb kérdések a messzponzoroknál. Steph Curryről hangzik el egy mondat, nem lesz ő 30 pontos játékos, aki mondja Baska, és ez 2013. április 5-e, ami abból a szempontból izgalmas, hogy baromi nehéz, van akinek lehetetlen szerintem, hiszen 10 évvel ezelőttről beszélünk, de képzeljétek el azt a világot, amikor Steph Curry még nem volt All-Star játékos az NBA-ben, mert ez akkor történt.
Miközben a gyűjtést nagyon szeretem, ez az egyetlen olyan mondat, én mindegyiket meghallgattam élőszóban, nem tudom, hogy te rákerestél-e ezekre, én mindent végighallgattam, hogy hogyan hangzik el, és ez a mondat, ez abban a kontextusban hangzik el, ahol azt kezdem el mondani, hogy figyelj, ez a fickó, ez valami teljesen más. Teljesen más, mint amit eddig láttál. Akkor néhány héttel vagyunk azután, hogy 54-et tovább Madison Square Gardenben. És azt mondom, hogy lehet, hogy nem lesz 30 pontos játékos, és benne van a lehet, de az van utána benne, hogy egészen új plafonja van, akár a tripla rekord, akár a tripla dobás, tehát hogy azért jó erről beszélni, mert nekem, és hogy annyira jött, van ez az érzés az emberben, hogy nem tudom, mit tudom én, a feleségedet sor nem tudod először megcsókolni. Ez már az más, és ezredik lesz a sorban. De hogy ez az a három hét, amikor így leesik valami, hogy itt valami egészen elképesztőt látunk, és az van valóban benne, hogy lehet, hogy nem lesz, de azt, hogy új szintre emeli a mesterlövész fogalmát, ez elhangzik, van egy ilyen enyhe utalás a tripla rekordja, illetve az, hogy nekem most született egy egészen új plafon ezzel a játékossal kapcsolatban. Úgyhogy ezt egy picit így visszautasítom, hogy itt én őt lehúztam volna, mert itt pont arról van szó, hogy ekkor jelentkezik be nálam Steph Curry arra a szerepre, amit azóta szerintem nem csak, hogy kimaxolt, hanem tényleg maximálisan valóra váltott.
Két nagyon izgalmas dolog van ebben a választásban, és ebből a szempontból tök jó, hogy Misi hozta és beszélünk róla, mert egyrészt lehetőséget ad arra, hogy visszatekintsünk arra a szezonra, ami a berobbanás éve volt. Tehát ha most előveszitek a basketball referenciát, és beírjátok, hogy Steph Curry, akkor látjátok, hogy tényleg ez az a pillanat, ez az az időszak, amikor Curryvel történt valami, az első 20 plusz pontos idénye Steph Currynek úgy, hogyha megnézitek az előző szezont, az előző idényben kevesebb, mint 5 triplát dobhatott rá Steph Curry, és ilyen 20 pár percet játszott mérkőzésenként. Ez egyik, ami miatt ez nagyon érdekes szerintem. A másik pedig az, hogy nem lett 30 pontos játékos Steph Curry, lett 2 30 pontos idénye Steph Currynek. És az izgalmasabban a 2 30 pontos idényben az, hogy a Golden State Warriors történetének legjobb idényében született az egyik, és a legpocsékabban a másik. Ennek a modernkori Golden State Warriorsnak, mert a 15-50-es szezonban van neki a figyelj, Steph, azt csinálsz, barátom, amit akarsz, húzzál fel a pályára, dobjál rá, amennyit akarsz, adjál annyi gólpaszt, amennyit akarsz, ebben az évben úgy se lesz semmi, készülünk a következőre, menjél és csináljad. Ez az egyik szezon, amikor megbolondul.
Ez a Thompson mentes idény.
Igen, amikor rádob majdnem 22-t.
Igen.
Te rádob 22-t Steph Curry meccsenként, majdnem 13 triplát mérkőzésenként, a másik pedig a 16-os 73-9-es szezon, amikor meg a Golden State Warriors messze magasan a legjobb alapszakaszát hozza.
Igen, azért azt nehéz lehetett szerintem, pedig már láttuk az előszerét, de azt megjósolni 2013-ban, amikor 7,7 tripla kísérlete van Steph Currynek, hogy ezt meg tudja emelni majdnem duplájára 12,7-re. Tehát, hogy azt a forradalmat, ami most van, akkor még nem láttuk, miközben várható, hogyha 4-5 triplával többet vállal egyébként kb. 50%-kal triplázó játékos, akkor már is megvan az a 6-7 pont, ami a 30 ponthoz kell. Szóval nekem azért szuper izgalmas ez az egész gondolat, mert egyrészt elkap egy nagyon jó zeitgeistot, amikor becsekkolt. Most megnéztem, aztán február 27-én dobja az 54-et a Madison Square Gardenben, és az április elején készül ez a podcast. Tehát, hogy akkor ez még nem mindennapos, hogy Steph Curry ilyen számokat hoz, és ami utána azóta bekövetkezett tripla forradalomban, a védekezésnek a, nem tudom, új fiókba kerülésével, az, hogy ma hány 30 pontot átlagoló játékosunk van, ez ennek az egyik ilyen első előjele.
Na és ezt a két dolgot jegyezzétek meg, hogy a Warriors hogyan forradalmasítja meg a támadójátékot, meg aztán igazából az NBA védekezését is, mert erről ma még egy másik mondásunk kapcsán lesz majd nagyon-nagyon komolyan szó. Na, megadom a lehetőséget, hogy te konferáld fel az én első elcseszett mondatomat.
Hát itt pszichológiából teljesítünk többször is jól majd a következő néhány gondolatban. Az 53. Eliubban 2014. május 6-án Csabi azt mondja, Novicki büszkébb annál, hogy belemenjen a 13-ba, vagyis hogy 13 millió dollárt keressen. Nyáron történelem, igen, ennyi, itt a mondat
az
vége.
Az idézetnek itt van vége.
Itt van vége, ehhez képest nyáron történelmet ír, olyan alacsony fizetést fogad el, 8 millió dollárért aláír Dirk Nowitzki a következő évben, és 72 milliót hagy a következő évben az asztalon, mert 3 évre 25 millióért ír alá.
Ha egynek örülök, hogy ebben tévedtem, az biztos, hogy ez, és ha valamit nagyon sajnálok, az az, hogy Mark Cuban ezzel lószart se tudott kezdeni. Hogy Dirk azt mondta, hogy oké, Mark, tudod mit? Most ne fizess ki engem, zárójeles megjegyzés, 2016-17-ben, amikor Dirk Nowitzki már korán sem olyan játékos, mint ekkor 14-ben, akkor aláírnak vele egy évre 25 millió dollárért, tehát ott azért a lóvénak egy nagyon komoly részét visszakapja Dirk Nowitzki, de itt a deal visszatekintve egyértelműen az, hogy figyelj, rakják körém egy olyan csapatot, amivel tudunk nyerni, rakják körébe egy olyan csapatot, amivel neki tudunk menni még egyszer, nézzük meg, hogy ebből mi lesz. És annak a játékosnak, aki 17 éven át szolgálja a Dallast, és meccsekben, pontokban, lepattanókban, mindenben a csapat legjobbja, és a klub történelem legjobbja, és aki egyébként keres összesen mindent egybevéve, egyébként nem jár rosszul, mert keres körülbelül a 4 milliárd dollárt pályafutása során, én azt gondolom, hogy a Mavsnek többet kellett volna adnia Nowitzkinak. Úgy értem, hogy abból, amit köré épít Mark Cuban, és ezt valahogy ezt az ígéretet sosem sikerült beváltani, ez mindig ott lebegett Nowitzki, a bajnoki cím óta ez ott lebegett a Dallas körül, hogy na majd a free agent piacról, soha nem sikerült olyan embert hozni mellé, akivel megint esélye lett volna. Annak viszont nagyon örülök, hogy abban tévedtem, hogy Nowitzki erre hajlandó, és Nowitzki ebbe beleállt, és erre hajlandó volt. Eredménye az nem lett.
Igen, ha megnézed, hogy végül mire használják ezt a felszabaduló tőkét, úgy néznek ki a legjobb dobók ebben a szezonban a Dallasban, hogy Monta Ellis 19 ponttal, ugye, akit eltávolítanak Curry mellől Golden State Warriorsból néhány évvel korábban. Nowitzki, de egy horpadás a pont termelésében, ez az év itt már 36 éves, akkor Chandler Parsons itt játszik utoljára talán még értelmezhető mennyiséget, 66 meccset, Amare Stoudemirenek van 23 meccse, Rondo van itt még, Brandon White, Jameer Nelson, Richard Jefferson 34 évesen, szóval ezek a próbálkozások Nowitzki utolsó éveiben, ezek tényleg elég vérszegényre sikerülnek, hiába nyitja ki masszívan, gálánsan ezt az ajtót Nowitzki a saját fizetésével, és igen, az a korszak érkezik Duncan részéről, a San Antonio-iak részéről, Dirk Nowitzki részéről, amit például aztán meg Kobe Bryantnél nem látunk, hogy az utolsó éveiben masszívan visszaadna a fizetéséből, és hát hogyha most az ő példáját nézzük, mármint Kobe Bryantét, akkor kinek volt igaza, vagy ki vitt haza 50 milliót, és ki vitt haza ugyanaz idő alatt 14 milliót, Kobe Bryant és nem Dirk Nowitzki, de hát Nowitzki azóta szerintem akkor se gondoltuk, hogy egy szar arc, de azóta szerintem meg többszörösen így bebetonozta magát, mint a nem csak az újkori NBA történelem egyik legjobb fej faszia kliánt.
Tudod, mikor szokott eszembe jutni néha Dirk Nowitzki, és ez lehet, hogy első halláson nagyon-nagyon furcsa lesz, de a legtöbbször mostanában akkor jut eszembe Nowitzki, amikor Wembanyamát látom. És Wembanyamának az idióta egylábas dobásait látom, és hogy erre most már egy ilyen dobásra egészen más, hogy tekintünk, és ez szerintem nagyban köszönhető Nowitzki egylábas, söprűs, elhajlós dobásának, amit aztán hányan próbáltak rajta kívül kevesebb sikerrel, hogy már nem úgy nézel egy ilyen dobás, hát hagyjál már, a frances ember úgyse tudja megcsinálni az NBA-ben ezt folyamatosan, hanem már úgy nézel rá, hogy úgy elülteti magát a gondolat a füledben, hogy lehet, hogy ezt is meg lehet majd csinálni az NBA-ben, mert a magassága megvan hozzá, ember nem fog odaérni, ha ezt el tudja dobni, akkor be is tudja dobni.
Igen, ugye akkoriban olyan furán néztünk erre a dobástílusra, ami ugye a szegény ember, vagy a kevésbé atletikus ember fadeaway-je. Ugye miért csinál az ember fadeaway-t? Azért, hogy távol tartsa magától a védőt, és ugyanezért csinálta ez Dirk Nowitzki is, mert ez egy gyakorolható, tanulható, ismételhető szituáció. Ha nem ezt használja, akkor minden dobás más és más, hogyan érnek oda. Ezt viszont tényleg, és ugye Dirk Nowitzkinek a mai helytartója ebben a dobás formában, azért egyértelműen számomra legalábbis Joel Embiid, aki ebből él, ebből dob meccsenként a 30 valahányból 10-12 pontot, és orvérzésig gyakorolja, megvan hozzá a magassága, plusz még egy picivel talán jobbrugókkal is áll bele ebbe a tempótípusba, plusz hátradől, tehát hogy ebben rengeteg ész volt annó Holger és Dirk részéről, hogy hogyan találjunk neked egy olyan go-to move-ot, ahol tényleg csak rajtad múlik, hogy ez sikerül-e vagy nem. Biztos, hogy van erre vonatkozó statisztika, hogy ezt a dobás típusát Dirk Nowitzkinek hány százalékban nyomták le. Én azt gondolom, hogy valahol 3% alatt kell, hogy járjunk, mert tényleg annyira piszok nehéz volt. Úgyhogy igen.
Következőt is te mondod.
A 60. Eliup 2014. július 3-a, ugye ugyanaz a nyáron maradunk, Csabi arról beszél, hogy Kevin Love nem állna be a sorba LeBron mellett. Kevin Love, aki hisztis, aki picsog, szól az idézet, aki sztár akar lenni, nem fog beállni a sorba. Zárójel, igaz ez arról szól, hogy ha Miami-ba menne.
Igen, itt ugye LeBron James az, aki kicsekkol a szezon végén Miami-ból, és visszamegy Clevelandbe, és itt még arról volt szó, hogy megy-e Kevin Love esetleg LeBron James mellé. És aztán az történik, hogy Kevin Love nem megy LeBron James mellé, legalábbis nem Miami-ba, mert James megy Clevelandbe, és akkor összecsomagolnak egy nagyon szép csomagot Kevin Love-ért, akit Minnesota-ból elhoz LeBron James maga mellé a Cleveland Cavaliers-be, tehát nem is ment Miami-ba a Kevin Love, ez a rövid válaszom erre a felvetésre. Másrészt pedig most utána olvastam, hogy ebben az időszakban Kevin Love, és ez hozta az idézetnek a picsogós részét, szétrinyálta magát, hogy ő el akar takarodni a francba erről a semmire kellő kietlen Minnesota-ból, mert neki ebből elege van. Sőt, megérkezik Kevin Love LeBron James mellé Clevelandbe, és olyan szinten gyűlöli egymást a két játékos, hogy a legendák szerint LeBron James egyszer-kétszer olyanokat csinál meg Kevin Love-val, hogy hamarabb elcsattintatja a fotóssal a csapatfotót, hogy Kevin Love lemaradjon róla, és ne legyen rajta a fotón. És ennyire gyűlöli egymást ez a két faszi eleinte, és ennyire nehezen viseli el Kevin Love, hogy itt ő harmadik lesz ebben a csapatban, mert James egyszerűen első, és azt se engedi neki, hogy második legyen. És innen jutunk el odáig, hogy előre tekerünk 9 évet, egyrészt bajnokok lesznek együtt a Cleveland Cavaliers-ben, másrészt Kevin Love annak a csapatnak egy hasznos tagja, és olyan öri-barik lesznek LeBron James-el, hogy James ott van, és köszönti az esküvőjén, testvérének hívja Kevin Love-ot, és megszereti egymást ez a két fickó, akik úgy kezdik a kapcsolatukat, hogy tűz és víz, és ha te balra mész, én jobbra megyek, és hagyjál engem békén. És ez nekem nem volt meg.
Igen, és hogy felmerül a kérdés, akkor miért ragaszkodott Kevin Love-hoz, vagy miért őt akarta ennyire? Tehát nyilván azért, mert érkezett egy addig papíron 20-10 lepattanós játékos, aki akkor is már jól dobta a triplát, de igen, azért ugye Kevin Love azután, hogy megjön az UCLA-ről, és hát sztár meg all-star lesz belőle Minnesota-ban, de nem egy könnyű játékos hírében áll, és azt is tegyük hozzá, hogy erre azért olyan szinten van jogalapja, hogy minden idők egyik leggyengébb tulajdonosi struktúra, meg szakvezetése uralma alatt kellene neki játszani, meg teljesíteni, tehát tök érthető szerintem egyébként a nap végén, hogy egy ilyen mufurt fickó lesz, és hogyha megnézzük, és ez már egyáltalán nem hiszti, és helyezzük inkább azért más perspektívába, de azt viszont szerintem nagyon jól megérzed, vagy ebből a hisztiből levezeted, hogy Kevin Love később azért abból a megfiatalodó Clevelandből, ahol ő ott marad, és nagy durcásan aláír $130 millió környékén, és ott marad a csikókkal a liga alsóházában, azért nagyon látványosan kicsekkol, és elengedi ezt a kosárlabdát, amiben azért nem kis része van annak, hogy mentálisan sincsen igazából a toppon, bár azt mondják, hogy ez a mentális megosztottság a fejében akkor volt a csúcson, amikor egyébként a legnagyobb sikereket érték el. De az, hogy Love agya, azt csak erre akarok kiukadni, ezt szerintem itt jól láttuk, és hát ezek a nem baráti alapon, meg banánhajózás közben, meg pekingi szállodában létrejövő nagy hármasok azért egy sokkal zötyögősebb úton állnak össze, mint amikor van egy ilyen kis új egyesség, hogy akkor mi most elmegyünk egymás mellé játszani.
Igen, ami még eszembe jut Kevin Love meg LeBron James első évéről, az Kelly Olynyk, és az ő faltja a playoff első körében, ha jól emlékszem, amikor ugye lerántja magával, bekulcsolja a Kevin Love karját, lehúzza, és emiatt Love-nak az egész playoffot ki kell hagynia, és a következő szezonban lesz meg a Cavs bajnoki címe. Nekem az a sérülés, ez valamiért, azt hiszem, hogy ezt közvetítettem is, az valamiért nekem így örökre megmarad, mint az egyik leggusztustalan. Most is előttem van, ahogy szalad le a pályára, és rohan be egyből az öltöző folyosóra, és így fogja a vállát, hogy ezzel itt most valamit kezdeni kell.
Mit kapott azért Olynyk?
Szerintem pár meccset, felháborítóan keveset.
Ja, igen. Igen.
78. Eliup következik, amiben már tudjátok, hogy nem én fogom mondani a következőt. 2015. június 3-án hangzik el, 42 percnél nagyjából ebben a 78. részben Baskától. David Lee-nek lesz még 20 pontos szezonja az NBA-ben, el fog menni a Golden State Warriorsból, és egy 20 pontos játékos lesz, 20 pont, 10 lepattanó, dupla-dupla gép. Ehhez képest a hátralévő szezonjaiban 7,1 pont, 4,3 lepattanó, majd, tehát ilyen 7-8 pont és ilyen 5 és 7 lepattanó közötti játékos lesz belőle. Ez szerintem minden sztori közül a legérdekesebb ma.
És szerintem szakmai szempontból ez a legnagyobb tévedés. Tehát én azt gondolom, hogy ez amire azt mondom, hogy nincsen benne, tudod, tehát az, hogy most Novickinek mi jár a fejében, és mennyi érte, azt honnan tudhatnád innen Berkenyéről, vagy Budapestről, de hogy van egy csomó olyan dolog, amit nem tudhatunk, ez egyszerűen a részemről azt gondolom, hogy rossz értékítélet volt, amiben biztos, hogy benne volt, hogy én nagyon szimpatizáltam David Lee-vel, meg azzal az áldozattal, amit ő hozott a Golden State Warriors-ért, amikor ő megsérült, és a sérülése után egyszerűen elfogyott előtte a hely, meg a rotációban kiérdemelt, meg megharcolt pozícióját egyszerűen elvesztette. És nagyon alul használt volt ebben a Golden State Warriors-ban, és én azt gondoltam, hogy az a játékos, aki korábban New Yorkban, aztán pedig Golden State-ben, most már nézzétek vissza, szerintem biztos van egy csomó olyan hallgatónk, vagy nézőnk, aki nem nagyon látta már David Lee-t játszani. Ritka volt az, hogy valaki négyes poszton fehér ember létére olyan atletikusan, okosan egyébként, intelligensen, ponterősen és lepattanó érzékenyen játszom, mint David Lee, és lehet, hogy az én részemre ez egy kicsit egy wishful thinking volt. Megint ezt az idézetet is meghallgattam, és ott te azt mondod, és azzal egészíted ki, hogy egyetértesz, de rossz csapatban. Tehát, hogy szerinted is, de hogy egy rossz csapatba fog menni. És ez nem jön össze. Mert hogy elmegy ahhoz a Bostonhoz, meg elmegy ahhoz a Dallashoz, ahol azért a rájátszás az egyértelműen megvan negyedik, ötödik helyen, és a következő évben pedig a San Antonio Spurs-nél játszik, amelyek akkor másodikok a nyugati főcsoportban. És azt is azért tegyük hozzá, hogy előre megjósolni, még akkor is, hogyha akkor még nem volt jellemző ez a brutál longevity a játékosokra, hogy ő 33 évesen kicsi akkor az NBA-ből, azért talán ez sem volt egyértelmű, mert ezután a szezon után még kettőt ad neki az élet, aztán utána vissza kell vonulnia.
Igen, igazából nem tudjuk meg, hogy lehetett volna 20 pontos játékos még, vagy nem, mert hogy jó csapatokba ment el játszani, tehát megpróbált olyan csapatokba játszani, ahol nem jutott neki egyszerűen kulcsszerep. Hogy az érdekesség, amiért azt mondtam, hogy ez a legérdekesebb sztori, mert igazából itt kezdődik el Draymond Green története az NBA-ben, amikor az utolsó preseason meccsen David Lee egy combsérülést szenved, mint a kezdő négyese a Golden State Warriorsnak, és azt mondja neki a villámrajt után, amikor a Warriors mindenkit elsöpör a szezon rajtjánál 14-15-ben, félrehívja Steve Kerr, és megkérdezi David Lee-t, hogy te figyelj, hogy tetszik, amit így nélküled csinálunk? Tudom, hogy te voltál eddig a kezdő négyes, de így ez a Draymond gyerek, ez így hogy tetszik neked, és hát széttárja a karját David Lee, és azt mondja, hogy figyelj, most ezzel, erre mit mondjak, ezzel mit kezdjek? Azt mondta, hogy akkor tudta, hogy neki a Golden State Warriors-ban itt vége van. Nagyon ritka azért ez. Tehát most így megint menjetek fel a basketball referencre, minden játékossal kapcsolatban, akit ma említünk, én ezt tanácsolom, és nézzétek meg, hogy milyen gyakran láttok olyat, hogy valaki egy 2013-14-es 18,2 pontos szezon után, amikor 30-31 éves, akkor egyszerűen a következő idénytől nem lesz neki 8,5 pontnál jobb szezonja. Azért ez nagyon-nagyon ritka, és megnézitek a játékperceket, abból ki is derül, hogy ilyen 15-18 percek környékén játszik, egyszerűen leül a padra máshol is. Az a meglepő ebben, hogy elment olyan csapatokba, ahol tényleg nem tudott már kezdeni, ahol már kezdő nem lehetett. Ha elment volna egy Charlotte-ba, elment volna egy Orlandóba, lehet, hogy simán kezdhetett volna még, és meg lett volna 20 pont, más utat választott, de ez az ember az ótvar borzasztó Golden State Warriors érából nyitotta meg igazából a kaput a csodálatos Golden State Warriors felé, mert 16 év után az első All-Star játékosa volt, a Latrell Sprewell után az első All-Star játékosa volt a Golden State Warriorsnak. Tehát amikor David Lee-t látták az emberek Oaklandben, akkor azt mondták, hogy ilyen is van, ilyet az elmúlt bő egy évtizedben nem láttunk, és ehhez képest meg csúnya lesz a pályafutás vége. És ő mondta azt egyébként, hogy hogyan átalakult az NBA, és hogy neki azért nem volt már igazából itt hely, meg maradás, és azért csekkolt ki nagyon hamar, és vonult vissza, mert hogy a Warriors miatt a csapatok két dolgot csináltak, vagy szemtelenül fiatalítani kezdtek, mert azt mondták, hogy figyeljetek, itt a Warriors mindent leural, itt most nem lesz semmi, vagy pedig összepakolták a legjobb játékosokat egy csapatba, és a többieket meg egyszerűen nem érdekelte semmi. És hogy neki ebben a felállásban egyszerűen nem volt olyan hely, ahol ő alapemberként még 20 pontot tudott volna átlagolni. Így járt David Lee.
Így van, és tudom, hogy szeretted volna, hogy ezt minél gyorsabban szóba hozzam, de hogy egyébként a 36 perces statjai, azok még masszívan nyomokban tartalmazzák ezt a játékost ebben a hátralévő két részben is. Nem azt mondom, hogy ugyanazt a hatékonyságot hozza, főleg azért, ugye, mert a szerepköre, tehát az egy dolog, hogy valaki kevesebbet játszik, mert az értelemszerűen visszaveti, de hogy ezekben a kevesebb percekben sem arról szólt, mondjuk San Antonióban azért, hogy abban a 16 percben minden figurát David Lee-re játszunk ki. Ennek ellenére ugye 17 pontos játékosként, bocsánat, 15,5 pontos játékosként jön el a Golden State Warriorsból az utolsó évében, és utána 16,5-18 pontot átlagolt 36 percre vetítve Dallasban és Bostonban, csak ezek már játékpercben már kanyarban sincsenek. Igen, és hát szépen lassan meg eljár fölött az idő, nem volt triplája David Lee-nek, hatékony embernek számított, én kifejezetten szerettem, de sohasem az mást tervezett neki.
David Lee-ről nekem mindig az marad meg, hogy vagy belépett az alapvonalnál, vagy a büntető környékéről dob egy cson nélküli tempót. Ez az én David Lee. A 93. eliup a következő, 2016. június 8-a, tehát közeledünk már. Baska a döntő második meccse után mondja azt, idézett kezdete, én azt nem látom, hogy LeBron James elmegy megint. Idézet vége. Ez az a mondás, amire én nagyon emlékszem, és ez az a mondás, amit, és én egyet sem hallgattam vissza, de azt fejből vágom, hogy na ez a wishful thinking kategóriája helyett a remény kategóriája volt, tehát hogy nem teheti meg még egyszer ez a fickó azok után, amit csinált múltkor, hogy még egyszer fogja magát és kitépi a clevelandi szíveket, nyert egy bajnoki címet, seggén marad, és ott fog maradni Clevelandben örök élet plusz egy napig.
És tudod, mi történik ezután?
Létsz.
Nem.
Bajnoki
ez cím. 2016. Bajnoki tehát, cím. Hogy mi akkor beszélünk erről, amikor úgy néz ki, hogy vége van a Clevelandnek, és hogy nemhogy nem megy el, hanem behúzzák a bajnoki címet. Igen. Az, hogy utána két évvel később végül mégis elmegy, az egy másik sztori, de hogy, tehát, hogy igazából ez a sztori, hogy azért itt ebben a beszélgetésben temetjük a Clevelandet. Tehát, hogy itt arról beszélünk, hogy mi lesz, ha söprés lesz, mi lesz, hogyha 4-1 lesz. Változik-e a leányzó fekvése, ha 4-0-val söpri őket a Warriors? Ugye ne felejtsük el, hogy itt a rekord Warriors, a 73-9-es Warriors-szal játszik ebben a döntőben, és eleve az, hogy innen feláll a Cleveland, eleve az, hogy innen nyer a Cleveland. És hogy nem értettük szerintem akkor még, hogy LeBron James mi mozgatja, hogy miközben a legacy is fontos neki, de azért én azt hiszem, hogy ugye nem sokkal később Kyrie Irvinget már elcserélik, Kevin Love még ott van a csapatban, de szerintem, ha pénzé tették volna az értékeiket, nagyjából egy hasonló erősségű vagy gyengeségű, idézőjel tetszés szerint használható csapatot össze lehetett volna hozni fiatal tehetségekből Clevelandben is, mint amilyenbe ő akkor elment Los Angelesbe. Lehet, hogy nem lett volna olyan sok eszet, amit később majd játékosra lehet váltani, hiszen akkor ott volt azért D'Angelo Russell, meg Lonzo-ból, meg Kuzma, tehát volt sok fiatal tehetség, de azt is gondolom, hogy ha Kyrie Irvinggel okosabban sáfárkodnak, vagy akkor megpróbálják pénzét tenni Kevin Love-ot, rengeteg fiatal tehetség és draftset lehetett volna, ha neki van bármilyen érdeke abban, hogy ő Clevelandben építsen csapatot. Csak Los Angelesben sokkal jobb csapatot építeni, és igazából itt azóta ezt láttuk. Tehát, hogy szerintem ebben a mondásban az a jó, hogy mi azon gondolkoztunk, hogy ha innen kikapnak megint, akkor ugye ne felejtsük el, hogy akkor itt két clevelandi zakóval állt volna, amióta visszatért, ahelyett inkább már ezt a döntőt megnyert elő LeBron James, és ez meg ugye az újkori NBA egyik nagy csodája volt.
Hát és most megnéztem gyorsan, hogy hogyan alakult, hogy állt a döntő, amikor erről beszélgettünk. Az első meccset 104-89-re nyerte a Golden State Warriors, és a második meccs után voltunk 110-77. Tehát egy irgalmatlan agyonverésbe szaladt bele LeBron James, és 0-2-re álltak a Golden State Warriors ellen, és mindenki azt gondolta, hogy oké, akkor ennek a döntőnek vége, és ebből lett a 4-3-as nagy fordítása 1-3-ról a Cleveland Cavaliersnek.
Még azt akarom gyorsan megnézni, hogyha nem bánod, és még van ennyi időnk, hogy gyorsan csak rápislantok az egyéni statisztikákra. LeBron James az első meccsén dob 43%-kal 23 pontot, a másodikon pedig
41%-kal
19, tehát nekik sem megy egyébként jól a játék, de mondjuk ezen a második meccsen Love 5 pont, Irving 10 pont, tehát hogy azért még itt felmossák velük tényleg a padlót. Green Baska, a második meccsen 28 pont.
Ilyenkor kell azt mondani, hogy akkor double down, meg ezzel már úgyse tudnak elkapni. Ha James ebben a döntőben kikapott volna, nem ment volna el Clevelandből.
Igen.
Ezzel kapjatok el.
De figyelj, de azért csak, hogy mielőtt itt elővesszük, és mostanában ítéljük meg, tehát Draymond Green statisztikája az első mérkőzésen 16 pont, 11 pattanó, 7 gólpassz, 4 labdaszerzés, és ezt két triplával. A második meccsen meg 28 pont, 5 triplával, 7 lepattanó, 5 gólpassz. Tehát, hogy ebből a sorozatból magyarozza aztán ki magát Draymond Green, és veszíti el, hogy milyen játékosa volt ő annak a Golden State Warriorsnak, aki most látja, az nem hiszi el.
Szerintem, hogyha valaki ebben az időszakban újra elkezdi meghallgatni az eliupokat, fog találni egy olyan részt, amiben arról beszélgetünk, hogy Draymond Green top 20-as játékos-e az NBA-ben ebben az érában. Én féltem tőle, hogy Misi azt is megtalálja, de azt nem találta meg szerencsére. Következő, egy nagy ugrás után, 2017. június 20-a, a 113. eliup. Baska arról, hogy mihez fog kezdeni Danny Ainge a Boston Celtics-el nyáron. Idézet, én azt olvasom ki, hogy Isaiah Thomasban bíznak, ezután két hónappal elcserélik Isaiah Thomas-t. Ekkor,
mit bizonyít ez? Igen, bocs.
Bocs, csak hogy akkor legyen egy pici kontextus a hallgatóknak. Ekkor Isaiah Thomas egy 29 pont, 6 gólpasszos játékos az NBA-ben. 29 abban pont, 6 gólpassz.
Abban a Boston Celticsben, amely keleti elsőként végez, és abban a Boston Celticsben, amelyet úgy ver ki aztán a főcsoport döntőben a LeBron James féle Cleveland Cavaliers, hogy ott már annyira tropán van Isaiah Thomasnak a csípője, hogy csak két meccset tud vállalni. Az előző körben még 27 pontot átlagol, de a bosztoni orvosok mondják, hogy figyelj, semmi gond, gyere, játsszál, majd elmúlik, majd kicsit többet nyújtasz. Igazából itt derült ki számomra az, hogy Danny Ainge tényleg egy szívtelen gazember, amihez azért a Boston Celticsnek az orvosi stábja masszívan asszisztált. Nem szokás egy főcsoport döntős legjobb dobót azok után, hogy tényleg mint utólag kiderült, a karrierjét tette fel arra, hogy ezzel a Celtics elő bajnoki címet tudjon nyerni, vagy minél tovább menjen, és amikor az van, hogy a játékosok azt mondják, hogy én ide akarok menni, meg oda akarok menni, és az ilyen Tomászos esetek miatt vagyok egyedül hajlandó elnézőbb lenni, mert hogy vannak bizonyos szituációk, amikor tényleg feláldozható árucikkek, és Isaiah Thomas is ez lett, és szerintem ez egy nagyon gusztustalan dick move volt, és mindennek ellentmond, amit én szeretnék hinni, hogy jó tett helyébe jót kell várni, meg ilyesmik.
Gusztustalan dick move volt, azzal teljesen egyetértek, de azt tudom mondani, mint amit picit hasonlít a kettő egymásra, mint amit ugye Kobe Bryant-tel kapcsolatban mondta, hogy fel kell markolni a lóvét, aztán utólag te jártál jobban. Igazából, ha megnézzük, akkor sajnos Danny Ainge-nek abból a szempontból igaza lett, hogy az egészen döbbenetes, hogy ebben a szezonban 2016-17-ben játszik Isaiah Thomas 76 meccset, és az NBA pályafutásából ezután még 109 meccs van hátra. Összesen, ha az összes további évet megnézzük, és összeadjuk a lejátszott mérkőzései számát, ezután összesen 109 meccset játszik. Ugye egyszer, amikor életemben voltam, javaslatodra egyébként a lábamat valamennyire helyre rakni, amikor fájt a térdem, akkor ott hangzott el, hogy azért szar a csípősérülés, mert az azt jelenti, hogy már volt valami a bokáddal, volt valami a térdeddel, azt már a csípődnél tartunk igazából. Azzal már ott nagyon-nagyon nehéz bármit kezdeni. Úgyhogy ez egy szomorú történet, Isaiah Thomasé.
Igen, de hát most, hogy mondjam, tehát, hogy Danny Ainge, nem tudom, nagyságát én nem feltétlenül emelném ki, tehát nem, mint hogy hát eladtunk egy versenylovat, amelyet előtte érted, húgyozásig versenyeztettem, és kiszedtem belőle minden pénzt, és igaza volt, hogy hát igen, valószínűleg azért, mert az ő orvosi stábja ezt pontosan látta, csak Thomasnak meg nem mondták el, amit kellett volna, Danny Ainge-nek viszont igen.
A következő azt én mondtam, te mondod.
Így van. 2017. június 20, az ugyanaz az adás. Csabi megtippeli, hogy a következő szezon kezdetén a Spurs keretében ott lesz Hanga Ádám, Baska szerint is.
Ez egy ilyen feel-good szezonvégi adásunk volt, ahol bevállaltunk sok mindent. Ugye ebben a helyzetben a Spurs már a 14-es bajnoki cím után erősen lefelé tart, elkezdődnek a visszavonulások, és arról van szó, hogy Manu Ginobili nem fog már hosszabbítani. Manu Ginobilinak egy lejáró szerződése van. És te hallgattad vissza, nagyon kíváncsi lennék, akkor ezt is visszahallgattad?
Ezt nem.
Nagyon kíváncsi lennék a kontextusra, de szerintem arról van szó, hogy hát ha valamikor, akkor most lesz elég hely a San Antonio Spurs keretében ahhoz, hogy átvigyék, amit ugye már korábban is nézegettek, és őszintén reméltük, hogy ez így lesz, majd derült égből villámcsapásként jön egyszer csak a hír, szerintem ilyen augusztus körül az már, hogy Ginobili egy évre még aláír a Spurs-szel, és egyébként nem is kevés pénzért előre, viszont ilyen 13-14 millió dollárért, egész jó pénzért aláír Ginobili, és még egy szezon marad. Ez egy ronda történet ebből a szempontból, vagy egy fájdalmas történet szerintem mindenkinek, aki szereti a magyar kosárlabdát, és aminek én nagyon örülök, az, hogy végül is neki nem, vagy ha az is volt, akkor már túl van rajta, és amikor azt látom, hogy mondjuk veled beszélget, akkor tud erről úgy beszélni, hogy ő ezen igazából már túl van, pedig emlékszem, hogy akkor egy nagyon-nagyon kemény hangú közlemény volt ezután, amiben ugye a Spurs és az NBA igazmondása is szóba került, és egy picit rávilágított szerintem arra, hogy ez egy pitan kegyetlen világ, ami ott Amerikában van, meg egyáltalán, ami az élsportban van, és nem látjuk, mert a felszín alatt van. Én annak örülök, hogy ha már ez nem jött össze, akkor viszont megtalálta a boldogulását, és elég jól érzi magát a bőrébe, ahogy látom, mikor meglátogatod.
Igen. Erről a sztoriról értelemszerűen pontos, ezért sokkal többet tudok mesélni elvileg, gyakorlatilag nem tudom, hogy ebből mennyit szabad elmesélni, de beszéltem erről Ádival is, beszéltem Laurent Bandival, a menedzserével is, tehát hogy még beleszámítva Ginobili hosszabbítását is, amivel most, hogy mennyire kalkuláltak, mennyire nem, azt akkor még nem lehet tudni, de hogy tényleg minden jel arra mutatott egészen az utolsó utáni pillanatig, hogy Ádámmal számolnak abban a szezonban, az egész szezonban. Azt mesélte az Andris, a Lóránt Andris, hogy nem tudott mit csinálni, mert annyira furi volt, hogy mennyire magabiztosan beszél a Spurs Ádám jövőjéről kapcsolatban, hogy megmutatta a tapasztalt kollégának, hogy te figyelj, most erre most akkor alapozzunk, csináljunk ezzel valamit, hogy figyelj, ilyet nem szoktak máskor küldeni. Csak amikor az van, hogy te jössz, és kell lesz, és lakást néznek San Antonióban, hogy hol fog majd lakni a család, amikor aztán végül jön Rudy Gay inkább a kispadra. Ádám, nem Ginobili itt a nagy kaland, hanem hogy Rudy Gay-t odahozzák, hát akkor már lehetett tudni elé a rotációban. És soha nem tudjuk meg, hogy az most egészen pontosan mi múlt, mert hogy nem tudták meg Ádám mégsem, hogy mi az, ami végül az utolsó pillanatban azt mondatta velük, hogy nem egy akkor még Gay-nél jóval fiatalabb, és azt gondolom, hogy mindenképpen sokoldalúbb játékos, de prospekt. De mellette az is benne volt, hogy Ádám ezt elmondta nekem, hogy ő mindenben benne lett volna. Tehát ő tisztában volt vele, hogy kimegy, és nem fog játszani. És ebben benne volt. És tisztában volt azzal, hogy az NBA-hez valószínűleg a dobását azt kicsit szét kell bombázni, és újra kell építeni. És hogy mindenben benne volt, csak hogy induljunk ki. Tehát, hogy azt nem gondolja, vagy nem, azt nem hiszem, hogy sokan tudják, és hogy nekem is az kellett, hogy beszélgessünk erről párszor, hogy neki tényleg minden vágya az volt, hogy az NBA-be játszon, és a végén már akár az irreális anyagi feltételeik mellett is azt mondta volna, hogy csináljuk, de a végén már az irreálisat sem írta volna alá bele a Spurs-t, olyan szinten ki hátrált ebből a sztoriból. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy most nézem néhány évvel később, hogy azért Euroligával, meg spanyol bajnoksággal azért elég tisztességes terhelést kap már egy Barcelona, meg egy Real Madrid játékos is. Ádámnak is vigyáznia kell magára, azért látszik, hogy a combja azért érzékeny lett erre a korára. Az NBA-ben, aki 13-15 perceket játszik, azért az a rotáció végét. Tehát az ritka, hogy valaki minden meccsen játszik, de 13 percet kap. Aki 13 perces játékos, az inkább az a kaland, aki néha játszik, de legalább ennyiszer végül csak percekre esik be, és akkor ebből kijön valami 13-as átlag. Nyilván sokszor nem kényelmes, meg bosszantó, hogy a Madrid, meg a Barcelona, a 14. ember is még az adott saját országában válogatott, de viszont van egy ilyen karrierhosszabbító hatása, aminek meg az előnyeit nyilván lehet élvezni, de hogy ez a megérzésünk, ez abszolút jó volt, és tényleg minden jel is arra mutatott, hogy ez így lesz majd, hogy Ádám a következő szezonban Spurs játékos.
És 2017 nyarán tartunk, amikor a Spurs kikapott a Warriors-tól 4-0-ra a főcsoport döntőben, és ezután már a Spurs nem fog túljutni az első körön. Egyszer sem azóta. Még kétszer bejutnak, és az első körben kiesnek, és a győzelmek száma az itt szépen elkezd a 40-esekbe süllyedni, aztán a 30-asokba süllyedni, idén meg tudjuk, hogy mások a célok. Tehát igazából én nem tudom, hogy értem szerint innen, aztán végképp nem tudom, hogy Rudy Gay odahozatalával mi volt a cél. Szerintem reális cél az 2017-ben nem lehetett, hogy Rudy Gay odahozatalával ez a Spurs még a Warriorsnak méltó ellenfele lesz. Ha ez volt a cél, akkor azt szerintem az nem volt reális cél, de az eredmény, amit azóta látunk, az az, hogy a San Antonio próbált talán még abba kapaszkodni, hogy még ebből még valamit ki tudunk sajtolni. Esélyük nem volt rá, mert a következő szezonban szintén Warriors első kör és 4-1-es zacskó. Három bónusz track még hátra van. Jön a kedvenced.
Jön a kedvencem, igen. Szerintem ez neked is a kedvenced.
Te abszolút.
Ugye jó néhány évvel azelőtt. Igen, jó néhány évvel azelőtt, és így se hallgatjuk meg, hogy egész pontosan miről van szó, de azt mondja Csabi 2013-ban Zaza Pachuliáról, hogy ő egy olyan játékos típus, akire nagy szüksége van az NBA-nek. Aztán na, utána mi történik?
Na ezt a következő adásra visszahallgatom, az biztos. Az biztos. Megint visszaugrunk a 27. Eliubhoz. Ugye Zaza Pachulia ekkor az Atlanta Hawks játékosa. 11 és 13 között, és hát bár ez a mondás az All-Star Gála környékén hangzik el, de nem hiszem, hogy összefüggés lenne az All-Star Gála és a mondás között, mert valószínűleg Pachulia azon nem vett részt ebben az évben sem, hogy 6-8 pontos játékos volt Zaza Pachulia.
Na várj egy pillanat, hogy itt vagyok, ott vagyok a résznél.
Na,
várj,
mi, na akkor hallgassuk. 8-50.
Pillanat. Igen, ez a Game 7.
Aha, igen.
Amikor mondja, hogy Game 7, Game
7. Ez volt a legjobb tippem, de nem tudom, hogy ez meg február 26-án hogy került elő, de igen, van egy, amikor...
We are going to Game 7! Szerintem azért, mert hogy akkoriban hallgattuk Csapágyasra a Basketball Jones-ékat, és ott meg állandóan ez előjött. De hogy lehet, most meghallgattam, és ez a mondás, igen.
Szóval a kabala figurába hajló, de azért kosárlabdázó, ez volt Zaza Pachulia státusza az Atlanta Hawksnál, akit szerintem a hárosztályon így a fizetése felét ide, felét odaírták be, hogy jobban nézzen ki, mert abszolút lehetett kabala figurának használni Zaza Pachuliát, és hát ugye aztán a csavar az egészben az, hogy Kawhi Leonard San Antonio Spurs pályafutását ő vágja haza már Golden State Warriors mezben, amikor egyszer alálép a már sérült Kawhi Leonardnak a nyugati döntő első mérkőzésén. Most visszanéztem ezt, mert ugye aki látta hétvégén a Denver Nuggets Brooklyn Nets mérkőzés, azt tudja, hogy Baskával erről két esetben is beszélgettünk, ez a mikor durva egy alálépés, mikor nem. Ekkoriban, ezután, az eset után kezdte, ugye Bruce Bowen már eleve letett azért ebben a témakörben az asztalra egy-két dolgot, de ekkor kezd el, ezután megint elkezdi nagyon szigorúan venni ezt az NBA-ben, ez tényleg hazavágja a Spurs playoffját és Kawhi Leonard San Antonio-i pályafutását, és itt konkrétan kétszer lép alá Zaza Pachulia. Tehát egyszer odalépne, ahova Kawhi Leonard érkezne, Leonard ezt kiszagolja, ezért fél méterrel hátrébb landolna, na de a grúz nem rettem meg ettől, még egyet lép, hogy biztos, ami biztos, kimenjen az a boka, ami már ugye eleve. Tehát ennél mocskosabb alálépés nem létezik.
Hát és hogy ez egy milyen pillangó szárny vertesés? Tehát, hogy, hát az... hogy ez gyakorlatilag véget vet a Spurs dinasztiának. Tehát, hogyha ha Kawhi Leonard ott nem sérül meg, az egy dolog, hogy ki tudja, hogy mi lesz annak a párharcnak a vége. De az, hogyha Leonard csak szimplán egészséges marad, és köré kezdesz építeni egy új csapatot, és nem az történik, hogy ennek a sérülésnek a menedzselése miatt aztán halálosan összeveszik a Spurs orvosaival, és jön a nagybácsi, és a többi már történelem. Szóval ez nagyon sokszor szoktak készülni ilyen típusú videók, hogy mi lett volna, ha ez és ez nem történik meg. Ez az NBA egyik nagyon nagy what if sztoria, ami a torontói bajnokot címet és még kismillió egyéb változást zárójelbe tesz, és semmissé.
Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy a Spurs igazából megtette a szinte megtehetetlent, hogy az egyik dinasztiából átkormányozta ezt a hajót, és ez a hajó ez megvolt, ezt összetákolták, odavették Kawhi Leonardet 2011-ben, elkezdték tudatosan építeni, ahogy azt tényleg a fénykorában a Spurs dinasztia tudta, és aztán egyszer csak eljutunk 17-ig, amikor történik ez, Kawhi Leonard egy szupersztár, aki mikor feljön a pályára a 13-as meg a 14-es nagy döntőben, akkor James kinéz a padról, hogy jaj, ne visszajön Leonard, tehát pontosan tudjuk, hogy Kawhi Leonard mire képes, egy szupersztárja a ligának, és akkor megtörténik ez. A mai napig a Spurs simán ott lenne az 50-60-as győzelemmel álló csapatok között, de hát történt, ami történt. Én
Például az is történt, hogy a 65. eliubban meg azt mondott, hogy Chris Paul megítélése, majd amikor visszatekintünk rá 2020 környékén, ugye 2,5 évvel később vagyunk már, annyira fog azon múlni, hogy tud-e nagy döntőzni. Ha nem tud nagy döntőzni, akkor egy legjobb irányítókat tartalmazó listán 10 helyet fog visszaesni.
Na, hát ez a te David Lead nálam, amire azt mondom, hogy azért ezt a mondást nehéz lenne megvédeni bizonyos szempontból. Már csak azért is, mert Chris Paul
Szerintem csak a 10 helyet.
Igen. A tíz helyet nem tud visszaesni. Az egy nagyon erős túlzás. De egyébként, ha azt mondom, hogy 2030-as években nézegetjük majd ezt a listát, akkor simán lehet, hogy még 2-3-an addig is elé fognak majd menni, mert amennyire azt mondtuk a Tribune Podcastben, hogy Kevin Durant pályafutás az igazából egy tök jól magyarázható pályafutás, mert nagyon egyértelmű, hogy miket ért el, és aztán a te szubjektív véleményed meg valamennyit ebből levon. Chris Paul pályafutása meg szerintem a nagyon nehezen magyarázható pályafutás. Két okból. Egy, mert 150 playoff meccsből egyetlen egy vesztes nagy döntő, és még egy nyugati döntő van benne, és semmi több. Kettő, nem mondom, hogy látványtalan a játéka, de hogy az ilyet még nem láttam effektussal egy 15 évesnek, most nem tudnám elmagyarázni, hogy Chris Paul mekkora király, az biztos. Hát egy ilyen klasszikus 90-es évek karaktere játékos, aki igazából eredménytelen az NBA-ben, de hiper-szuper számai vannak. Ez Chris Paul. És én akármennyire szeretem Chris Paul játékát, én sem tudnám most szerintem a fiamnak megmagyarázni, hogy figyelj, a kosárlabda történelem egyik legjobb irányítója. Mert nincsenek mellette az eredmények.
Igen. Soha nem ér fel a csúcsra, amivel mondjuk, hogyha most egy pillanatra visszacsatolhatok még a LeBron James-es, Jordan-es vitánkra, hogy LeBron James-el bármi is történik, azért négyszer ott volt, ahol kellett lennie. LeBron, Chris Paul-nak nincsen ilyenje, viszont a nevéhez fűződnek olyan kudarcok, meg fiaskók, meg 2-0-ról, meg 3-1-ről elvesztett sorozatok, amit egy szuper kiemelkedő elitbe tartozó floor generalnak elvileg nem kéne tudni, vagy nem lenne szabad engednie, és vele valahogy mégis megtörtént. A legrosszabb pillanatokban sérült meg, a legrosszabb pillanatokban remegett meg a keze, a legrosszabb pillanatokban volt ő egyébként kevés. Hatalmas tragédia az övé, hogy amikor elmetett volna Kobe Bryant mellé játszani, akkor azt David Sternék nem engedik és megvétózzák. Mi lenne akkora megítélése, hogyha az akkor megtörténik? Ez szerintem egy nagyon fontos kitétel, hogy ugye Magyarországon mi végig asszisztáltunk, most a mikrosztályunk azt gondolom, hogy volt egy generáció, akinek elvette az életéből az olimpiai bajnoki cím lehetőségét, hogy 84-ben volt a csúcson, amikor el kellett volna mennie Los Angelesbe olimpiát nyerni, és nem tudott, mert nem mehetett a magyar válogatott, és hogy Amerika meg a Land of the Free, meg nem tudom micsoda, és Chris Paul az egyetlen ilyen csúcs, szupersztár, persze más játékosok is érintettek voltak abban a trade-ben, de most akár Gasol, akár Odom, most nem tudom pontosan kik voltak benne, azért utána ebből inkább jól kijöttek, de hogy valakit, akit a rendszer megfosztott attól, hogy betöltse a végzetét, emiatt egyébként én nyilván őt sajnálom. Játékosként ő kevés olyat tesz azért a pályán, hogy ilyen őrült mód belopja magát az ember szívébe, azt is tegyük hozzá, de ez nem csak szubjektív dolog.
Hát igen, és én, amikor mondtad, hogy floor general, akkor azért az jutott eszembe, hogy ha general vagy, akkor azért nyerni kell. Tehát ahhoz, hogy oda is rakjanak majd a végén, ahova te gondolod magadat, mert egy Chris Paul magasabbra teszi magát, az 100%. Ezek voltak a hülyeségeink. Volt, amit megpróbáltunk megvédeni, szerintem teljes joggal, volt, amiről meg szerintem kellő önkritikával beismertük, hogy azt nem találtuk el. Szabó Misinek még egyszer nagyon köszönjük a gyűjtést. Én nagyon élveztem, hogy egy csomó pályafutást így most újra végignézhettünk, meg végigmehettem rajta, és basszus, az ugrott be, hogy a 10-es évek eleje is már kezd keveredni a fejemben, és milyen jó, hogy ezeket így néha az ember rendbe rakja magában, mert muszáj.
Igen. És ez így olyan szempontból azért tényleg jó, mert nyilván, hogyha megkértük volna, vagy megkérnénk valakit, hogy hallgassa meg olyan szemmel, amikor nem tudom, 3-4 évvel, vagy akár csak a szezon elején eltalálunk bizonyos dolgokat, talán erre is volt példa Úgyhogy, de ez meg ahogy az angol mondja, comes with the territory, hogy az embernek a benézéseit azt ráhúzzák az orrára. Ezeket a benézéseket én megmondom őszintén, hogy vállalom, Danny Gage getiségért nem vállalok felelősséget, azt, hogy Michael, azt, hogy LeBron James a sikert, a pénzt, a csillogást választotta, a siker meg a pénz helyett Clevelandben, az is szerintem rendben van, az meg tényleg soha ne legyen nagyobb hibánk, mint hogy azt gondoljuk valakiről, hogy a pénzt választja, és aztán kiderül belőle, hogy egy nagybetűs ember Novickinál, úgyhogy ez azt jelenti, hogy mi is időnként, nem tudom, kicsit már cinikusabbak vagyunk talán a kelleténél.
Én 14-ben még az voltam, de már múlik. Nagyon köszi, hogy meghallgattátok ezt a részt is, jön majd természetesen a tévében is, sok meg lesznek majd Eliup extrák is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt az Eliup. Szaniszló Csaba és Tőrös Balázs hamarosan új podcasttel jelentkezik. Addig is nézd őket az NBA szezon alatt minden hétvégén a Sport TV-n.